Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető elemzője és Madár István, a Portfólió vezető elemzője. A gazdaságvédelmi akcióterv első két szakaszának mértékét történelminek nevezte a miniszterelnök. Összértéke elérheti a GDP 20%-át. Melyek a program legfontosabb részei, hiszen az elmúlt percekben éppen arról volt szó, hogy mit tehetnek a válság idején a kormányzatok, monetáris, milyen fiskális eszközök lehetőségek vannak. Szóval mik a legfontosabb részei a magyar programnak? Madár István?
A programnak nagyjából a kétharmadát azt a költségvetést közvetlenül nem érintő tételek teszik ki. Ezek elsősorban hitelkönnyítést, hitelelengedést vagy könnyű hitelfelvételt célzó programok, a hitelmoratórium jól ismert bevezetése, ami szerint ugye jövő évig nem kell a hitelek törlesztődéseteit fizetni, senkinek sem Magyarországon. Ezen kívül kamat és garancia támogatott hiteleket jelentenek be, illetve a Magyar Nemzeti Bank is ugye a növekedési hitelprogram megújítását, kibővítését jelentette be. Ez körülbelül az egész csomagnak a kétharmada. Ezen kívül van egy jóval kisebb rész, a járvány elleni védekezési alap, ami már költségvetési tételeket tartalmaz, és itt elsősorban arról szól a dolog, hogy közvetlenül a járvány elleni egészségügyi védekezések kiadásai vannak benne. Erre egyébként a kormány gyakorlatilag a költségvetés általános és országvédelmi tartalékát nevezte ki forrásul, illetve ide csatornázódnak majd be a befolyó kiskereskedelmi és bankadók, tehát az új szektoriális adók, amelyeket a kormány bejelentett. És ezek után jön tulajdonképpen az úgynevezett gazdaságvédelmi alap, amiről mindenki beszél, ugye itt ez pedig gyakorlatilag mintegy 1400 milliárd forintos tétel csak, tehát sokkal-sokkal kisebb, mint maga az egész nagy csomag, és ez az, ami igazából a gazdaság zuhanó repülését hivatott megfogni, mert a többi tényeltétel, tehát ezek a hitelkönnyítő elemek, ezek inkább majd a fölpattanásban fognak segíteni. Addig, amíg ennyire rossz a gazdasági klíma, addig a bankok is valószínűleg nagyon kevés hitelt akarnak kihelyezni, illetve a vállalkozások sem nagyon akarnak fölvenni hitelt. Tehát ez majd a válság későbbi szakaszában fog csak segíteni. És ez a gazdaságvédelmi alap az, amit nagyon sok vita övezett, hogy mekkorának kéne lennie, miknek kellene benne lennie. Egyelőre még mindig nagyon kevés a konkrétum, illetve amit látunk, az az, hogy tulajdonképpen semmiféle friss forrás nincsen benne, tehát itt tulajdonképpen a Nemzeti Foglalkoztatási Alap egyébként is előirányzott pénzeit próbálja elkölteni a kormány, illetve előirányzott 923 milliárd forintnyi megtakarítást, nevezzük kicsit talán kritikusabban megszorításnak, vagyis meg kell spórolnia az idei költségvetésből ennyi pénzt, hogy azt aztán elkölthesse különböző gazdaságvédelmi programokra. Nagyjából ez a struktúrája jelen pillanatban a magyar mentőcsomagnak.
Nyeste Orsolya, melyek a legfontosabb részei a programnak? Ön mit emel neki?
Én is hasonlóan látom. Tehát ez, hogy a GDP 18-20%-át eléri ez a csomag, ez roppantul nagy szám, és roppantul vonzónak hangzik, de valóban itt alapvetően a programnak az ömét látjuk, hogy a hitelezéssel kapcsolatos intézkedések teszik ki. Ugye rögtön ugye azt hozzátenném, hogy ennek a programnak az elemei még ez így összetudott állni, ezt nagyon-nagyon sok lépcsőben jelentette be a kormányzat, és ugye a különböző bejelentéseket borzasztóan nehéz volt keretbe rakni, borzasztóan nehéz volt összefésülni. És hát ugye azért mondom, hogy ez a bizonyos törlesztési moratórium, amit igazából az MNB kezdeményezett, és ami mind a háztartások, mind pedig a vállalkozások meglévő fennálló hiteleire jelent majd moratóriumot, mind a törlesztő, mind a tőketörlesztés, mind a kamatok esetében. Ez ugye kvázi került bejelentésre. És talán a hitelezés oldaláról, a hitelelemek oldaláról ez az az eleme a programnak, ami akár már azonnal segíthet, hogyha valaki komoly jövedelemcsökkenéssel, jövedelemvesztéssel szembesül, akár vállalkozás, kis- és középvállalkozás, akár háztartás, Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen segíthet rövid távon is, hogy egyelőre a törlesztéssel, a hiteltörlesztéssel nem kell foglalkoznia, de a program hitelelemeinek többi része valóban én is attól tartok, hogy inkább akkor fog már csak pozitívan hatni, amikor ennek a mostani soknak, ennek a mostani válságnak, hiszen ugye a hitel az tipikusan olyan dolog, aminek a felvételére senkit nem lehet kényszeríteni, és ha valaki sötéten látja a jövőt, akár háztartás, akár vállalat, az biztos, hogy nem fog hitelt venni. Úgyhogy én is úgy érzem, hogy ezek a hitelelemei, garanciavállalás jellegű elemei a csomagnak inkább hosszabb távon segítenek. Ugyanakkor az a része a csomagnak, ami tényleg a költségvetést érinteni, a költségvetés kiadási oldalát érinteni, az ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy még nincs rendesen leszabályozva, még nincs minden elemében átgondolva, és hát nagyságrendjét tekintve is egyelőre nem tűnik túlságosan jelentősnek. Hát egyébként látszik magából a hiány előrejelzéséből is, ugye az államháztartási hiány előrejelzését a kormányzat 2,7%-ra emelte a korábbi 1,1%-ról GDP arányosan. Én úgy gondolom, hogy ekkora hiánynövekedés, sőt ennél nagyobb hiánynövekedés önmagában a GDP növekedési kilátások érdemi romlásából össze fog jönni, tehát ehhez semmilyen támogató programra nincsen szükség, hogy ekkora hiánynövekedés legyen. Tehát egy picit én úgy látom, hogy egyelőre, minthogyha ez a program nagyobb hangsúlyt fektetne a költségvetési egyensúly fenntartására, mint sem a gazdaság bajba került szektorainak, vagy bajba került aktorainak a hatására.
És a kormányzati szereplők részéről többször is elhangzott, hogy tartják magukat a Maastrichti 3% alatti hiány kritériumához, és afölé nem akarnak menni. Mi lehet ennek a fő oka? Madár István?
Azt gondolom, hogy talán a kormányzat látja azt, hogy az úgynevezett feltörekvő gazdaságokat nem igazán érinti jól ez a válság. Alapvetően van egy tőkekínálati sokja, tehát hogy alapvetően nem nagyon jön be friss tőke ezekbe az országba, friss befektetni vágyó pénz, ami próbálna teszi a pénzügyi stabilitásukat, de azért azt hozzá kell tenni, hogy Magyarország talán ebből a körből már egy kicsit kilóg a többi kelet-közép-európai országgal együtt, a visegrádi négyekkel együtt, tehát talán ebből a szempontból egy kicsit ez az óvatosság túlzó lehet, de ezen kívül igazából olyan nagyon más erős okot nem látunk arra, hogy miért kellene gyakorlatilag nulla költségvetési pénzből megúsznunk ezt a válságot, mert azt azért látni kell, hogy ha nincs jó programja a kormánynak, akkor valóban ne költse el ezt a pénzt, hiszen annak semmi értelme nincsen, hogy még utána is sérülékenyebbek, magasabb államadósságú ország legyünk, de hogyha van jó programja, amivel meg tudja fogni a gazdaságnak ezt a repülését, szabadesését, és tud egy kicsit fékezni rajta, és utána segíteni a gyorsabb fölpattanásban, akkor viszont megéri ezt elkölteni, még akkor is, ha egyébként látszólag ez magas költségvetési hiánnyal és államadósság emelkedéssel jár, mert egyébként hosszabb távon valószínűleg ez ilyen típusú befektetés segít abban, hogy mondjuk 3-5 év múlva az államadósság már ne legyen magasabb, mint most, hiszen vagy ezen a pályán, amikor költekezünk, vagy amikor nem költekezünk, mert hát ugye azt látjuk, hogy egyébként, ha nincsen jó program, akkor nagy lehet a gazdasági visszaesés, és az természetesen az államadósságot önmagában is emeli. Tehát ilyen szempontból ez a fajta makrogazdasági stabilitás iránti igény feltétlenül dicséretes, és jó, hogy így van, de egy picit, mintha meg azt sugalnál, mintha a kormánynak nem lenne igazán ötlete arra, hogy hogyan tudja ezt a válságot enyhíteni, tompítani, ami viszont meg nem hangzik olyan nagyon jól.
Viszont folyamatosan hangsúlyozzák, hogy 3 szakaszból áll a gazdaságvédelmi akcióterv, és az első 2 szakaszt jelentették be, illetve annak lépéseit ismertették. Milyen intézkedésre számítanak a jövőben, akár a 3. csomag részeként, és mikorra várják azt? Nyeste Orsolya?
Én úgy gondolom, hogy amennyiben lesz ennek 3. része ennek a csomagnak, 3. eleme a csomagnak, akkor amire számítani lehet, vagy amire jó lenne, ha számíthatnánk, az ennek a bizonyos gazdaságvédelmi csomagnak az emelése, tehát az ebből érkező támogatásoknak az emelése az, ami segítene igazából rövid távon. Egyébként ugye a kormányzat visszafogottsága azért is abból a szempontból is érdekes, hogy azt látjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank a különböző intézkedéseivel, bejelentéseivel, a monetáris keretrendszer átalakításával, a likviditás biztosításával, a tervezett eszközvásárlási program indításával nagyon oda tette magát ahhoz, és megnyitotta a lehetőséget ahhoz, hogy ennek a csomagnak a fiskális oldala is a mostaninál erősebb legyen. Úgyhogy amennyiben lesz ilyen harmadik eleme a csomagnak, akkor én úgy gondolom, hogy mindenképpen, amire nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mostani áll, az a kieső jövedelmeknek a pótlása, akár a vállalatok esetében, akár pedig a háztartások esetében, és nem is biztos, hogy ezt feltétlenül most időkorláthoz kellene kötni. Ugye elindult ebbe az irányban a program eddig bejelentett részeiben, és vannak ez irányba mutató lépések, ugye a magyar korlátbejt, jövedelempótlás, ugye a kieső munkaidőre jutó béred részét átvállalna a kormányzat. Én úgy gondolom, hogy ennek a programnak a kiterjesztése és egy kevésbé szigorú időbeli korlát meghatározása az mindenképpen sokat segítene a válság rendkívül káros, rendkívül negatív hatásainak a tombításában.
Madár István?
Nyersteros, hogy is emlegettem már korábban azt, hogy nagyon furcsán lett bejelentve ez a program, és nagyon nehezen lehetett összerakni ennek az elemeit, és ez valóban így van, ha csak arra gondolunk, hogy egy szombaton jelentette be egy miniszter azt, hogy lesznek különadók, és ezzel indult tulajdonképpen a csomag bejelentése, aztán még 3-4 etapban több miniszter és a miniszterelnök is részinformációkat osztott meg belőle, akkor talán nem meglepő, ha őszintén azt mondhatjuk, hogy igazából egyébként fogalmunk sincsen, hogy mi lehet a harmadik szakaszban. Erre jellemző példa, hogy amikor erre rákérdeztek a kormánynál, hogy például melyik szakaszba tartozik egy adott intézkedés, akkor például a Palkó István miniszter egyszer mondott egy intézkedésre olyat, hogy ez már igazából a harmadik szakaszhoz tartozik, és mivel a szakaszoknak a sajátosságát, a jellemzőit sem fejtette ki senki sosem, hogy mitől számít az egyik első szakasznak, és mitől a másik másodiknak, ezért igazából nem tudjuk a harmadik szakasznak sem a célját, és ebből következően még találgatni sem nagyon tudunk, hogy mi lehet benne. Azt talán megkockáztathatjuk, hogy tekintettel a látható óvatosságra, hogy a kormányzat közelíti a kérdést a költségvetési fegyelem szempontjából, talán azt gondolhatjuk, hogy a harmadik csomagrészre akkor derül majd fény, hogyha többet látunk akár a járvány lefutásából, akár annak gazdasági hatásaiból. Tehát az is elképzelhető, hogyha a várakozásoknál jobban, kedvezőbben alakul a helyzet, akkor ez valamilyen jelképes intézkedéscsomag lesz csak esetleg, ha viszont olyan problémák merülnek föl, amiket sürgősen kezelni kell, akkor pedig beavatkozik a kormány, akár már úgy, hogy már jobban ismeri a költségvetési mozgásterét is ehhez. Egyelőre szerintem a harmadik hullámról nem nagyon tud senki semmit, hiszen itt egyrészt alapokra voltak bontva, bevételi és kiadási tételekre voltak bontva, és szakaszokra voltak bontva ezek a bejelentések, és ez a rendkívül sok önkényes csoportosítás, ez elég sok zűrzavart okozott már eddig is a fejekben.
Monetáris oldalon a jegybank milyen lépéseket tett, melyek a legfontosabbak, és ezeknek milyen hatásuk volt? Madár István?
De a jegybank egy 3000 milliárd forintos csomagot jelentett be, aminek valójában azért korábbi részei már ismertek voltak. Ugye az osztalék költségvetésbe való befizetés aztán ebben az időszakban természetes, és nem is feltétlenül kötődött még a járványhoz. A tartalékrátával kapcsolatos enyhítő lépések szintén egy korábbi bejelentés részét képezték, illetve ugye a jegybank elhatározta, hogy likviditással fogja javítani a bankok hitelezési képességét, különös tekintettel az állam hitelezésére, vagyis hogy a bankok vegyenek sok állampapírt, és ezzel segítsék az állam könnyebb finanszírozását, amit, ahogy ezt említettük, egyelőre olyan nagyon nem is kell megtenni egyébként, hiszen a költségvetés fegyelmezett marad. És ezen túlmenően a közelmúlt bejelentett intézkedései közül a legfontosabb az a növekedési hitelprogramnak a kibővítése, amelyhez olyan rendkívül erős ösztönzőket csatolta a bankok részére, amelyek akár ilyen finanszírozási oldalon 4%-os hozammal is kecsegtetnek, és emiatt igazából ez az a rész, ami leginkább talán segíthet majd, amikor megindul a hitelfelvételi láz a magyar gazdaságban, de ahogy ezt már korábban említettük mindketten, a Magyar Nemzeti Bank csomagja a monetáris politika sajátosságaiból és a jegybank sajátos státuszából fakadóan azért inkább finanszírozási kérdésekkel tud foglalkozni, és ezért a legfontosabb az egyrészt a hitellel való ellátás, a bankok forrással való ellátása, illetve az állam esetleges finanszírozása, amit ugye az elsődleges és másodlagos piacon való lehetséges állampapírvásárlásra tud megoldani a jegybank. Ezt egyelőre inkább a másodlagos piacon szeretné a jegybank csinálni, de magát közvetlenül a reálgazdasági károkat természetesen egy jegybank nem tudja enyhíteni, hiszen erre neki sem mandátuma, sem eszköztára nincsen úgy, mint egy költségvetésnek.
És ugye néhány perccel ezelőtt Madár István említette, hogy a Nemzetközi Valuta Alap 2020-2021-es világgazdasági prognózisának április közepén publikálták az előzetesét. Ezek alapján az Unióban a máltai után a magyar GDP zsugorodik a legkevésbé, az IMF 3,1%-os csökkenése számít. 2021-ben viszont már 4,2%-os bővülése. Mit lehet tudni most a hazai gazdaság idei és jövő évi kilátása, illetve a valuta alapszámításairól? Nyeste Orsolya?
Éppen a portfólión volt egy érdekes pikk a mai napon, ami nagyon jól összefoglalta, hogy hogyan romlottak a krízis kitörése óta folyamatosan az elemzői előrejelzése, és hogy tudja, többek között a mi előrejelzéseink is meg voltak említve. Ugye az utóbbi hetekben nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy érdemi statisztikai adat birtokában csak az anekdotikus információkra, illetve mindenféle bizalmi indexre alapozva próbáljuk meg kitalálni, hogy mi fog történni a gazdaságban. Mi jelenleg úgy gondoljuk, hogy 4,2%-kal fog éves összehasonlításban esni a növekedés Magyarországon, és ez úgy fog bekövetkezni, hogy az első negyed évben még egy viszonylag pozitív, viszonylag erős 3%-ot kicsit meghaladó éves növekedési rátát várunk, majd a második és a harmadik negyed évben várunk egy igen mély recessziót, és hogy mikor fordulhat pozitívba a növekedés, az igazából nagy kérdés. A mi alapelőrejelzésünk most arról szól, hogy év per év alapon pozitív GDP növekedési számot a jövő év második negyedévétől fogunk viszont látni. Jövő év második felében viszont a részben a bázis hatás miatt már elég impozánsan nőhet a gazdaság, és összességében úgy gondoljuk, hogyha minden rendben lesz, és ennek a járványhelyzetnek sikerül véget vetni valamilyen módon, ezt ugye a beszélgetős első részében azért megtárgyaltuk, hogy ez nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz, de hogyha véget ér a dolog, akkor én is úgy gondolom, hogy benne van a magyar gazdaságban az a lehetőség, hogy az idei évi visszaesés után, közel 5%-os visszaesés után jövőre ismét 4%-ot meghaladó ütemben bővüljön.
Madár István?
Nagyon, nagyon jól látszik, ahogy előbb el is hangzott, hogy mennyire nagy a bizonytalanság az előrejelzések szórásában. Jelen pillanatban a magyar gazdaságra nézve 3%-os gazdasági növekedés, ugye ez a jegybank 2-3%-os növekedési prognózisából jön, és mínusz 8%-os gazdasági visszaesés is bekerült már az almanakokba. Tehát egy olyan óriási szórás van az előrejelzések között, ami egészen példátlan, ebben az időszakban általában az adott évre vonatkozó gazdasági növekedési előrejelzések így 1% pontos tartományon belül szoktak lenni. Tehát az elemzők, a szakértők azon szoktak örlemenni mondjuk, hogy 4,2 vagy 4,8%-os lesz a gazdasági növekedés. Most pedig ugye, hát őre nem mennek, mert mindenki elismeri, hogy milyen óriási a bizonytalanság, de hát a mínusz 8% és mondjuk akár a mínusz 3% között is már óriási különbségek vannak. Valóban a fő kérdés az, hogy a második negyed évben mekkora lesz a gazdasági visszaesés, illetve abból milyen gyors lesz a visszapattanás. Ez a kettő az, ami meghatározza tulajdonképpen az idei évi gazdasági kilátásokat. Itt ugye a az utóbbi időben újrainduló, vagy újraindulni látszó feldolgozóipari kapacitások azok egy kicsi reménysugarat nyújtanak abban, hogy talán nem lesz annyira mély a visszaesés, viszont a keresleti problémák elhúzódása az viszont abban támaszt kérdőjeleket, hogy vajon mennyi idő lesz a fölpattanás. Ugye, hogyha csak az előző Orsi által említett saját előrejelzést említjük, ugye látható, hogy egy közel hasonló visszaesés után egy közel hasonló felpattanás jön, ami azt jelenti, hogy még ebben az esetben is gyakorlatilag a magyar gazdaság 2 év alatt nem növekszik egy fikaszit sem összességében, vagyis ez azt jelenti, hogy van egy legalább középtávon tartósnak mutatkozó veszteség a magyar gazdaság teljesítményét illetően, ahhoz a korábbi álomszerű pályához, hogy az idén mondjuk akár 3-4%-os növekedés is lehetett volna, és a következő évek is nagyjából hasonló kilátásokat ígértek. Vagyis ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy egészen biztos, hogy látványos az a korábbi koronavírus nélküli pályához képest a magyar gazdaság letérése az útról, de azt is látni kell, hogy ez a világon mindenhol így van, és egyelőre még az sem biztos, hogy Magyarország például a régión belüli pozíciója mennyiben fog változni. Vannak olyan előrejelzők, vagy szakértők, piaci elemzők, piaci bankházak, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a magyar gazdaság bizonyos adósság fundamentumai miatt még mindig elég sebezhető ahhoz, hogy inkább a régió vesztesei közé tartozzon. Ehhez képest az éppen előbb említett IMF felmérés, amely nyilván nem számol nagy pénzügyi lefagyással, finanszírozási nehézséggel, azok pedig úgy gondolják az ő szakértőik, hogy a 3% körüli gazdasági visszaeséssel mi tulajdonképpen a régió egyik legjobb országa lehetünk, vagy akár a legjobb országa. Nyilván mindenki azt szeretné, hogy inkább az IMF előrejelzésen jöjjön be.
Köszönöm, hogy itt voltak. Az Aréna mai vendége Nyers Teorsolya, az Erste Bank vezető elemzője és Madár István a Portfólió vezető elemzője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!